Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Válaszd azt az életformát és azt a feladatot, amelyben szeretőbb emberré válsz. Keresztelő Szent János gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd Nádas Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását, de folytatjuk beszélgetésünket Rácz István tábori lelkésszel az internet használatról, és honvédségi hírekről is beszámolunk majd. Honvédségi hírek. Ausztria védelmi és sportminisztere volt hazánk vendége, aki meglátogatta a 2016 novemberétől Magyarországon szolgáló osztrák katonákat. Kétoldalú miniszteri megbeszélést követő sajtótájékoztatón dr. Simicsko István honvédelmi miniszter többek között a következőket emelte ki.
A legfontosabb, hogy a civil emberek, az állampolgártársaink érezzék azt, hogy értük vagyunk, őket szolgáljuk, amikor ezt a munkát, ezt a szolgálatot ellátjuk. Nem csak azokért az embereket, akik itt élnek a határszélén, hanem Nyugat-Európa és Európa szívében élő emberek, polgártársaink, uniós polgártársaink védelmét is szerintünk így tudjuk ellátni hatékonyan. Ha úgy közelítjük meg az elmúlt két évben látott eseményeket, hogy ezek nagy kihívások, és egyben veszélyek és bajok is, akkor tudjuk azt, hogy ez egyben minden baj, lehetőség a cselekvésre is. Mi cselekedtünk, cselekedett néhány szomszédunk is, összefogtunk ebben a bajban, és szerintem mondhatjuk azt, hogy hatékonyan és eredményesen dolgoztunk és dolgozunk mind a mai napig. Nemet mondunk a terrorizmusra, nemet mondunk az illegális tömeges migrációra, nemet mondunk az embercsempész bandák tevékenységére. Ezzel szemben igent mondunk a biztonságra, és igent mondunk természetesen a szabadságjogainkra.
A Veszprémi Aréna adott helyszínt a honvédelmi napnak.
Nekem ez a vegyészruhás, felpróbáltam, ez nagyon tetszett nekem. Apukám volt katona, ő mesélt egy-két dolgot.
A kormány elfogadta és megkérdette a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy, honvéd vezérkar főnök helyettes.
Ez a program tartalmazza a haderő megújítását is, illetve a személy utánpótlás biztosítását, a területvédelmi elven működő tartalék létrehozását és a honvédelmi nevelés fontosságát is. Különböző tobozó rendezvények sorában ez a veszprémi rendezvény az első. Gyakorlatilag megszólításra kerültek a régió általános iskolái, középiskolái honvédelmi nevelés keretében, illetve a toborzással foglalkozó kollégák hirdették szórólapokon különböző elérhetőségeken ezt a rendezvényt.
A mai rendezvény célja, hogy a toborzás keretében ebben a térségben tudjuk bemutatni a katonai szervezetek életét, mindennapjait, felszerelését.
Takács Attila dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium hadkiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság parancsnoka.
És megszólítsuk azokat a fiatalokat, akik pályaválasztás előtt állnak. Nem titkolt célunk, hogy mind a szerzőses állományba, mind a területvédelmi tartalékos állományba toborozni szeretnénk katonákat. Ez az új tartalékos rendszer, ez két megyére koncentrálódik most az induláskor, Veszprém és Hajdú-Bihar megyére. Mind a két megyében egy nagy toborzó rendezvényel indítjuk ezt a programot.
2 milliárd forint pályázható költségvetési forrást biztosított a kormány a hazánkban található hadisírok felújítására, amelynek lebonyolítására a Hadtörténeti Intézet és Múzeumot kérték föl.
Ezek között a pályázatok között már örömmel mondhatjuk, hogy vannak olyanok, amelyek támogatást is nyertek.
Kovács László, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum centenáriumi pályázati igazgatóság igazgatója.
Több mint 900 millió forint értékben sikerült támogatást megítélni a bíráló bizottságnak. Természetesen ugye a bírálati folyamaton végig kell menni minden egyesben nyújtott pályázatnak. Ez áll egy formai és egy tartalmi bírálatból. Formai bírálat értelem szerint a benyújtott adatlapoknak a számszaki és egyéb más helyességének az ellenőrzését jelenti, és van egy tartalmi bírálat, amikor is szakmai szempontok alapján meg kell ítélni, hogy az adott pályázó azt a pályázati anyagot milyen részletességgel dolgozta ki, milyen tematikában illeszkedik-e egyáltalán a pályázati kiírásban megfogalmazottakhoz, és ezen szakmai bírálatot követően a bíráló bizottság meghozza döntését, ami gyakorlatilag proforma háromféle lehet, vagy amennyiben nem illeszkedik a pályázati kiírás keretei közé, akkor egy sajnálatos elutasítás lesz az eredménye, illetve támogatási döntést hozhat, amikor teljes összegben támogatja a pályázatot, vagy csökkentett összegben támogatja a pályázatot.
A pályázat folytatódik a második ütemben. Annak részletei a www.military.hu és a www.honvédelem.hu elektronikus oldalakon tekinthetőek meg. Folytatva beszélgetésünket az internet használatról, Rácz István katolikus tábori lelkészt hallják.
Aztán itt egy másik felvetésem, ami megint csak tetten érhető. A narcisztikus szemlélet, az énközpontúság, ami ugye említetted, hogy mit láttál a tömegközlekedési eszközön, hát én magam is ezt tapasztalom, egyre több olyan szelfiző fiatal lányt, vagy kevésbé fiatal lányt és férfit, gyermeket látok, akik úgy élnek meg bizonyos élethelyzeteket, hogy saját magukról készítenek egy fotót, amivel még csak nem is lenne baj, de hát ezek a fotók, ezek pózolások, örvendezve nézik saját magukat, hogy milyen jól néztek ki egy-egy képen, egy-egy eseményen, és már is nem a valóságban voltak akkor, hanem önmagukkal foglalkoztak, önmaguk szépségével, vagy az énközpontúságuk erősítésével.
Ugye egy sajátos korosztály az, ami a honvédségben megjelenik, tehát ez a 18-tól gyakorlatilag a 65 éves korosztályig, és talán azt lehet mondani, hogy a 18-nál idősebb korosztályt azért kevésbé fenyegeti jelenleg, ugye ez a szelfizős, magamról egy picit mást akarok mutatni, magamat jó színbe akarok beállítani mások számára, és ezzel hamis képet adni magamról, vagy esetleg netalántán, hogy mai szóval éljek, ezzel akarok csajozni. A szemlélet ez úgy kevésbé értemtetten a katonák között. Ugye mivel egy sajátos hivatásunk van innentől kezdve, keveset láttam olyan katonát, aki egyenruhában esetleg netalántán fegyverrel a kezében próbált szelfizni magáról, és ugye ezt nem a családja számára próbálta megosztani, nem is tudnak, hisz munkaidőben erre nincs nagyon lehetőségük. Innentől kezdve talán nem olyan súlyos a probléma ugye a honvédségen belül ezeknek a fiataloknak a körében.
Amikor családos katonákkal beszélgetsz, akkor mit javasolsz? Hogyan viszonyuljak a gyermekeikhez? Alkalmazza már ugyan az internetes világot, a világhálós előnyöket, de igazán nem abban él. És hát a gyermekeik, vagy éppen az unokáik, hiszen gondoljunk olyan rádióhallgatókra is, akiknek unokájuk van, szóval az unokáik, gyermekeik viszont igen. És nagyon nehéz talán a gyereknek elfogadni azt a szülői példát, vagy a szülői intést, hogy hogyan, miképpen használja az internetet, a világhálót, a közösségi oldalakat.
Megint csak visszanyúlnék ugye az előadásomhoz. Ugye nem akarok pálcát törni. A leggyakoribb hiba, amit többfelől is hallottam már ismerősi körbe, amit én úgy fogalmaztam meg az előadásban, hogy egy fél óra, háromnegyed órás órahosszás nyugalomért inkább odaültetjük a gép elé a gyereket, és azt mondjuk, hogy hát akkor most legyél el a számítógéppel, a gyermek el lesz, meg fogja nézni a Facebookot, esetleg netalántán passziánszozik, vagy bármilyen más játékot űz, ami tényleg a számunkra ahhoz, hogy utolérje magát a háztartás, ahhoz tényleg egy órás nyugalmat ad. De ugye a lényeges, amit én szoktam mondani, hogy ennek az alkalmazását mindenféleképpen mi tartsuk kézbe szülőként. Tehát igenis, akármennyire drasztikusan hangzik, néha le lehet tiltani a gyerkőcöt a Facebookról, le is kell tiltani, ha nem is mindig ugye a büntetéssel kell azonosnak lennie, De nekünk szülőként a mi felelősségünk az, hogy egy ép és normális társadalmat fölneveljünk, amihez néha ilyen fájdalmas eszközökhöz is kell kapcsolódni. És nagyon sok katonánál, ahogy ezt az előadást ugye megtartottam, nagyon sokan mondtak arról pozitív véleményt, hogy ők már ezt nagyon régen alkalmazzák, tehát mondjuk meg van szabva az otthoni napi rendben, hogy egy órát tölthet mondjuk a gyerkőc az internet előtt. És érdekes, ha ezt következetesen betartjuk, akkor gyakorlatilag nem okoz olyan törést ugye a gyermekben, mint ahogy ha mondjuk megnéznénk egy állandó internet, vagy állandó játékos, vagy állandó Facebook függő gyerkőcöt, akitől hirtelen hamarjában most büntetés gyanánt elvesszük, ugye akkor az elvonási tüneteket produkálja, hisztizni fog, állandóan csúnyán beszél, és a többi mérges lesz, és ugye ezeket mind ugye már azért, mert az tekinti valamilyen szinten vonzó közegnek ugye a maga számára, és erről egyértelműen letiltották. Ez már egy következő fázis. A megalapozása igazán abban rejlik, hogy ezt gyermekkorba, vagy kisebb gyermekkorba gyakorlatilag mi tartsuk kézbe.
Én úgy gondolom, hogy követendő példát meg kell, hogy említsük a hallgatóknak. Korábbi beszélgetésben említette, hogy a beszélgetés korábbi részében az alvári gyermektáborban úgy vehetnek részt gyermekek, hogy nem visznek mobiltelefont. Milyen tapasztalatokat szereztetek? Hogyan viszonyultak a gyerekek? Hogyan fogadták ezt? Milyen véleménnyel voltak?
Érdekes és megdöbbentő tapasztalat volt először látni, hogy ugye az első dolog, hogy ha valakitől elveszem a mobiltelefonját, vagy megkérem arra, hogy esetleg hagyja azt otthon, akkor ugye föl kell mellé sorakoztatni egy csomó olyan programot, amivel esetleg jól érezheti magát. Tehát innentől kezdve, hogy a különböző programokkal megtöltjük az ő életüket, és az a döbbenetes kép tárult elénk, hogy kiveszük a gyermekek kezéből a mobiltelefont, átvitt értelembe természetesen, és automatikusan visszatérnek ebbe a normális világba. És jól érzik magukat, együtt játszanak, együtt beszélgetnek, elmennek közösen, különböző programok, barátságok alakulnak egymással, amiket aztán ugye természetesen ugye a tábor végével, ezt könnyes búcsúként szoktuk tapasztalni. És ugye érdekes, mert ugye tartunk kapcsolatot gyerekeknek a szüleivel, ugye természetesen munkahelyen, és utána jönnek vissza az információk, hogy ők összejárnak. Pont egy ilyen zalavári gyerektáboros Facebook csoportot csináltak, ugye pont maguk a gyerkőcök, ahol aztán megbeszélik az élményeiket, képeket osztanak meg egymással, hogy ugye ki mi fényképezett, és természetesen tartják a kapcsolatot egymással. De nem mindig a gyermeknek fontos. Nagyon sokszor a szülő az, aki jobban ragaszkodik ahhoz, hogy ő fölhívja a gyerkőcét, hogy mit csináltak a mai napon. És ugye, ezt automatikusan kivesszük ugye, a kezükből, viszont a szülők is meg tudnak barátkozni egy picit, vagy nem rossz értelemben véve. Vannak olyan szülők, akik annyira kapcsolódnak a gyerekükhöz, hogy ők rosszabbul élik meg azt, hogy a gyermektől el van véve a mobiltelefon, mint a gyermek, aki odaadta gyakorlatilag ugye a mobiltelefonját, vagy otthon hagyta a mobiltelefonját, és természetesen tudok hozni jó példát is. Ugye megvan oldva a számunkra a kapcsolattartás eszköze is, hisz van egy központi számunk, amelyet a tábor ideje alatt nyugodtan lehet hívni.
Háború szörnyűségeiről átélt, borzalmairól mesél Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetében. Ennek felolvasását folytatja Bőzsöny Ferenc.
Augusztus 4-e. Az egész tisztikar csak hivatalos hűvös modorban beszél a parancsnokkal és helyettesével. Senki sem megy magától segíteni nekik. Kénytelenek mindent kérni. Akkor pedig szó nélkül folyik a munka. Ma különös jelenet volt a házunk előtt. Német katonaruhába öltözött tacskók, amolyan 16-17 évesek, fegyelmezetlenül, láthatóan becsípve, kocsi oszlopban jöttek felénk. Én éppen indulóban voltam az egyik alakulathoz. Mivel át kellett mennem az út túlsó felére, kénytelen voltam megállni és bevárni az oszlopok elvonultát. Úgy látszik, hogy a nagy nemzeti szocialista öntudatukat a bor nyomására úgy akarták kifejezni, hogy hőzöngtek, ordítoztak. Egyszerre puskalövés, sikítás, kavarodás, megállnak a kocsik. Mégiscsak emberekről van szó. Leküzdöttem minden undoromat, és odarohantam a sikítás helyére. Kiterült, hogy az egyik ostoba kölök tréfából megcélozta a barátját. És elsült a puska. Előbb egy katonának behívott munkáslány arcán ment keresztül a golyó, aztán halálra sebezte a barátját a nyakán. Míg a parancsnokuk valami hevenyészet vizsgálatot folytatott, Pini ellen a kép előkerült, ölben vittük be a leányt a kötözőbe. Szajos übermencsek csak hagyták aléltan piegni ezt a szerencsétlen leányt. Egy nyomorult rony darabot adtak neki, hogy fogja az arcához. Ereje már nem volt, és ömlött a vére. Mire kivittük a sebesültet, és feltettük a szekére, vége volt a vizsgálatnak, indulóban voltak. Abban a pillanatban ketten megfogták a leányt, és letették az árok partjára. Az állati nívójú, szuperzseni, nemzeti szocialisták még utána is kiáltották: döggölj meg! Szerencse, hogy Pinyel Pepi nagyszerűen beszél németül. Azonnal lőtt a pisztolyából a levegőbe, ezek erre megálltak. Mint a taknyos kölköket leszitte az egész bandát, Hitlertől kezdve, erre ők hangosan röhögtek. A parancsnokuk most engedélyt kért, hogy behozhassák hozzánk a leányt, aki már sem élő, sem halott nem volt. Mi újra elláttuk, és a legközelebbi szállítandó közé soroltuk.
Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket, tegyék ezt majd egy hét múlva is. Ismétlésben is hallható adásunk, egy hét múlva jelentkezünk újabb riportokkal, interjúkkal, tudósításokkal. Addig is elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, a Fodor Endrét hallották. Bibliai gondolatokkal kezdtem mai adásunkat, azzal zárom, a rómaiakhoz írt levélből idézek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Rózsa Katalin.